Az elemzői várakozásokkal ellentétben továbbra is recesszióban van a magyar gazdaság. 2023 második negyedévében ugyanis a hazai növekedés 0,3%-kal maradt el az előző évitől, és csaknem 2,5%-kal a tavaly júniusitól, ami azt jelenti, hogy már egy éve technikai recesszióban van Magyarország. A Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatokról Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztem.
Nagyon rossz adatok jelentek meg. 0,3%-kal csökkent a gazdaság teljesítmény az előző negyedévhez képest. Ugye ehhez képest pont ekkora növekedésre számítottak az elemzők. Ritka, amikor ilyen jelentős mértékű eltérés van a várakozások és a valóság között, és ezzel ugye a negyedik egymás követő negyedévben esett vissza a gazdaság teljesítmény az előző időszak képest, vagyis most már 4/4 éve tart a technikai recesszió Magyarországon. Ilyen hosszú technikai recessziója nem volt még az országnak. Eddig összesen 3/4 éveset láttunk egyetlen egy alkalommal, amióta erre van adatunk 1996 óta. Ami ennek az oka, az kicsit talán rá is világít arra, hogy miért volt ennyire bizonytalan a várakozás. Ugye senki nem gondolta azt, hogy a magyar gazdaságban az ipar, az építőipar vagy a szolgáltató szektor különösebben jól teljesített volna a második negyedévben. Viszont van egy nagyon kicsi súlyú szektorunk, a mezőgazdaság, amelyikről viszont azt gondoljuk, hogy kifejezetten jól teljesíthetett, hiszen míg tavaly nagyon rossz terméseredmények voltak az aszály miatt, az idén átlag fölötti eredmények jöhetnek, növénytermesztésben is, de az állattenyésztés sem tragikus. Ebből pedig az következik, hogy ez a kis súlyú mezőgazdaságnak az óriási több 10%-os növekedése, az mégiscsak a várakozások szerint hatást gyakorolhatott annyira a GDP-re, hogy visszahúzza a többi szektor gyengélkedését, és így összességében a pozitív tartományba emeli a negyedéves GDP növekedési adatot. Ez az, ami nem történt meg. Nagyon gyenge az ipar, a piaci szolgáltatás, az agrárszektor teljesítménye a vártnál kevésbé húzta fel a teljes GDP-t, a többi gazdasági terület pedig valószínűleg az előzetesen kalkuláltnál is kissé még rosszabbul teljesíthetett. Erről bővebben majd néhány hét múlva a részletes adatok ismeretében fogunk tudni bővebbet mondani.
Mi lehet annak az oka, hogy a többi gazdasági terület a vártnál lényegesen gyengében teljesített? Milyen tényezők húzódhatnak meg e mögött?
Feltehetően nincsenek új tényezők, azok, amelyek már az előző 3/4 évben is nagyon rosszat tettek a gazdaságnak. Ugye az energiaárak drasztikus emelkedése okozott egy óriási költségsokkot, számos termelő cég teljesítményét visszavetette, illetve önmagában is egy erős jövedelem kiszívó hatása volt a gazdaságból. A költségvetés ugye a választások után tavaly egy óriási költségvetési kiigazításra volt rákényszerítve, hiszen az óriási stimulus, amit előtte belenyomott a gazdaságba, azt most ellensúlyozni kell, hiszen a költségvetés felborult. Ez ugye a beruházásokat és az általános keresletet is szűkítették. Az infláció váratlan elszállása elégette a háztartások reáljövedelmét, az uniós támogatások elakadása szintén okoz forráshiányt a gazdaságban, és természetesen az infláció miatti magas kamatok is hűtik a gazdaságot. Itt ugyan elkezdődött már ugye egy kisebb kamatcsökkentés, de hát azért óriási ilyen nagyon magas szintől kell elkezdeni csökkenteni a forint védelmében egekbe emelt kamatszintet, ez pedig nyilván még mindig elég magas ahhoz, és a második negyed évben még bőven nagyon magas volt ahhoz, hogy a beruházásokat, akár a fogyasztási célú hitelfelvételt mind-mind leültesse. Tehát ezek a nagyon szorosan hazai tényezők azok, amelyek elsősorban ezt a gazdaságot alulteljesítővé teszik az Európai Unióhoz képest is, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy természetesen a nemzetközi környezet sem különösebben kedvező. Az Európai Unió szintén lassuló pályán van, az Egyesült Államoknak komoly adósság problémái vannak, és Kína is komoly pénzügyi stabilitási aggodalmak mellett próbálja meg élénkíteni a látványosan hűlő gazdaságát. Ez nyilván nem segíti a magyar exportorientált gazdaságot abban, hogy esetleg kívülről kapjon egy élénkítő hatást. Ezek összességében adják ki azt a rossz környezetet, ami meghosszabbította ezt a recessziós periódust.
A kormánynak ugye van egy olyan célja, hogy idén a GDP növekedés eléri várakozásaik szerint a 1,5%-ot. Ez még tartható lehet?
Azt gondoltuk már ez az adat előtt is, hogy nem tartható. Tehát az sejthető volt, hogy az második negyedéves adat azért nagyon jó nem lesz, legfeljebb jobb, mint az eddigiek. Ezt sem támasztották alá a friss adatok, tehát ahogy már az első negyedéves adatok után is nagyon erős kételyek kövezték ennek a célnak a teljesülését, most még inkább azt gondoljuk, hogy a 1,5%-os cél az nem reális. Ugye az első fél év az mínusz 1,7%-os ugyanebben az összevetésben, tehát ezt kellene az év egészére fölhúzni 1,5%-ra, azért ez érezhető, hogy milyen nagy második fél éves élénkülést kellene, hogy jelentsen. Ez egyáltalán nem látszik jelenleg, hogy benne lenne a gazdaságban. Sokkal inkább az a kérdés, hogy a második negyedéves, a vártnál gyengébb adat után egyáltalán összejön-e a pozitív 2023-as éves átlagos GDP növekedés. Ugye az elemzők ilyen fél 1% közötti tartományban gondolták eddig a 2023-as GDP növekedést. Ugye az nagyjából mindenki úgy gondolja, hogy azért az infláció csökkenése, a reálkeresetek magára találása, azok talán azért az év második felében hoznak egy érdemi fordulatot azért a gazdasági teljesítményben, de mégis az tűnik most egyre inkább kétségesnek, hogy egyáltalán a negatív tartományból ki lehet-e húzni ezt a számot, hiszen azért most már, amik beérkeztek újabb jelzések és reakciók, elemzői reakciók a mai adatra, azok mind elsősorban azt a fő üzenetet fogalmazták meg, hogy a 0,5% körülire vált idei éves átlagos GDP növekedés az egyre kevésbé valószínű, inkább negatív marad ez a szám. A kormány továbbra is azt mondja egyébként a friss közleményében, hogy ők arra számítanak, hogy azért össze tudják hozni azt, hogy ne legyen recesszió 2023 egészében. Meglátjuk az év második felében, ez nyilván érdemi javulás kell.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. A kormány 14 célzott intézkedéssel segíti a gazdaság megerősödését. Így reagált a gazdaságfejlesztési miniszter közleményében a júniusi GDP adatra. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az Inforádióhoz is eljuttatott közleményében kiemeli, a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt Magyarországon éves alapon a második negyedévben 2,4%-kal csökkent a GDP, még az előző negyedévhez viszonyítva kismértékű 0,3%-os volt a mérséklődés. A tárca vezető hangsúlyozta, a kedvezőtlen adathoz ugyanakkor a negatív külső gazdasági környezet, többek között a német gazdaság stagnálása is hozzájárult. A miniszter kiemelte, a 2023 második negyedévi GDP visszaesés ugyanakkor már a negatív gazdasági ciklus alja. Hazán gazdasága a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően növekedési irányba fog fordulni. A harmadik és a negyedik negyedévben gyors visszapattanás várható, fogalmaz a tárcavezető, aki azt írja, erősek a gazdaság alapjai. Újabb és újabb jelentős mértékű beruházások érkeznek Magyarországra. Ezt támogatja a rekordmértékű foglalkoztatás, már közel 4,8 millióan dolgoznak Magyarországon. Nagy Márton a közleményben arra is kitér, hogy jól teljesít a járműipar és az akkumulátorgyártás, az export pedig szárnyal. Hangsúlyozza, a kormány célja, hogy 2023-ban az év egészét tekintve elkerülje Magyarország a recessziót, 2024-ben pedig elérje a 4%-os gazdasági növekedést, a nyugdíjasok, a családok és a munkahelyek megvédése mellett. Mindezek érdekében a kormány 14 lépéssel erősíti a gazdaságot, letörik az inflációt, ezt segíti a kötelező akciózás és az online árfigyelő rendszer. Októberre egy számjegyűvé válhat a fogyasztói árindex. Mindez újra növekedési pályára állíthatja a reálbéreket. Emellett a kormány fenntartja a háztartásoknak a rezsivédelmet az átlagfogyasztás mértékéig. A lakossági jelzálog hitelekre vonatkozó kamatstopp is fennmarad év végéig. A családok vásárlóerejének jelentős növelése és a kereslet élénkítése érdekében augusztustól 200 ezer forinttal megemelték a szépkártya kedvezményes keretét, és a felhasználhatóságát is kiterjesztették. Az 1000 milliárd forintos kerettel rendelkező Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram és a 600 milliárd forintos Baross Gábor tőkeprogram forrásainak folyósítása már megkezdődött. Folytatják a KKV-knak szóló Széchenyi kártyaprogramot, és évvégéig a KKV-knak is fenntartják a kamatstoppot, sorolja a közlemény. Az intézkedések között említik több más mellett az energiaintenzív KKV-k rezsitámogatását, a gyármentő program elindítását és a beruházások támogatását. Nagy Márton a közleményben hangsúlyozza, ezen intézkedéseknek köszönhetően a fogyasztás vissza fog pattanni, miközben tovább folytatódik a termelés és a beruházások növekedése, ez pedig segít abban, hogy Magyarország újból a megszokott növekedési pályára álljon. Magyarországon 2022. júniusa óta csökken a kiskereskedelemben az értékesített termékek mennyisége. Több más mellett ezt is megállapította az Ökonomusz Alapítvány elemzésében. A kutatás szerint az árak emelkedéséhez ebben az ágazatban is sokáig hozzájárult a vállalati profitok maximalizálása. Ezt azonban hamar megállította, hogy a magas infláció miatt jelentősen visszaesett a kereslet, mondta az Inforádiónak az alapítvány vezető kutatója. Pásztor Szabolcssal beszélgettem.
Alapvetően azt láthatjuk, hogy a Magyarországon működő vállalatok egyébként nagyrészt hasonlóan az Európai Uniós társaikhoz a koronavírus járvány alatt beesett profitot próbálták nagyon hamar és nagyon látványosan kitermelni koronavírus járvány lecsengése után. Ez azt jelentette egyébként, hogy az árak emelkedésének volt egyfajta profit hajtotta faktora. Tulajdonképpen a korábbiaknál jóval nagyobb profit rátát szerettek volna érvényesíteni a kiskereskedelmi egységek. Volt olyan, ahol ez ugye rögtön is azonnal sikerült, máshol azonban beesett a fogyasztói kereslet, és ritkábban jelentek meg a fogyasztók a különböző üzletekben.
Magyarországra mennyire volt ez jellemző? Ugyanálunk kiugró magas volt az infláció, hogy kifejezetten az emelkedő árak, emelkedő élelmiszerárak hozzájárultak a kereslet csökkenéséhez. Ugye azt lehetett hallani, hogy a vásárlók nagyon árérzékenyek lettek.
Igen, historikusan egyébként ma a magyar vásárlók árérzékenyek, még árérzékenyebbek lettek az utóbbi időszakban. És hát alapvetően az valósult meg, hogy a kiskereskedelmi egységekben növekedtek az árak, addig tudtak növekedni, amíg a vásárlók vásárló ereje is megvolt, vagy egyébként amíg a bérek növekedtek. Abban az esetben, amikor már egyébként a változó inflációs környezet miatt csökkenésbe fordultak a reálbérek, természetesen a kiskereskedelmi forgalom is elkezdett visszaesni, és már nem volt mozgástér arra, hogy tovább növeljék a termékek árát.
Egyébként a hazai élelmiszert forgalmazó kiskereskedelmi láncok forgalma miként alakult, és van-e az elemzésükben esetleg tágabb időintervallumra visszatekintés?
Nagyon lényeges és fontos, hogy a hosszú éveken keresztül a 2020-as évek válságai előtt igazából látványosan növekedett a kiskereskedelmi forgalom. Aztán leginkább a változó inflációs környezet miatt következtek be nagyon fontos és jellegadó változások. Egészen pontosan arról van szó, hogy alapvetően a forgalom az növekedett, viszont a volumen, tehát az értékesített termékmennyiség az 2022. június óta korrigál, és sok esetben látványosan csökken. Nagyon érdekes, hogy a hazai élelmiszer forgalomban egy jól kitapintható koncentrációt is láthatunk. Nincs vég nélküli versenyzői szám, néhány azonosítható kiskereskedelmi lánc bonyolítja a forgalomnak a döntő részét.
Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Alapítvány vezető kutatóját hallották. Lassíthatja az egyébként is rendkívül magas infláció csökkenését itthon az, hogy ismét emelkedésnek indultak az üzemanyagárak, mondta az Inforádiónak a Kopintárki vezérigazgatója. Palóc Éva hozzátette, az inflációs pálya alakulásában ugyanakkor nem vár jelentős változást emiatt. Évvégére egy számjegyű lehet a pénzromlás.
Az inflációs várakozások csökkentését ez alapvetően nem befolyásolja, lefeljebb az infláció mérséklődésének a mértékét, tehát hogy lefeljebb lassan abban csökken az infláció, mert a számos egyéb terméknek az ára is nagyon jelentősen, sőt az üzemanyagoknál lényegesen jelentősebben határozza meg, ilyen például elsősorban az élelmiszerek ára. Ebben a témakörben, az élelmiszerek körében továbbra is lassuló inflációra számíthatunk, tehát nem árcsökkenésről van szó, egy-két termék ára valóban csökken is, de önmagában az, a mutatók, azok további emelkedés, de lényegesen lassuló emelkedést mutatnak, és azt gondoljuk, hogy az évvégi egyszámjegyű infláció a mostani ismereteink szerint akár még a kissé emelkedő üzemanyag árak mellett is elérhető. Feljebb nem 7% körül lesz, ahogy a decemberi árindex, év per éves árindex, ahogy a legtöbb elemző most várja, hanem mondjuk inkább 8% felé, amivel 8% alatt, ne adj Isten, akár fölötte is, de nem kérdőjelezi meg az idei inflációs célt, amihez mindig hozzá kell tenni, hogy ez messze-messze legmagasabb még Európában. Tehát lehetünk büszkék arra, hogy megy arra a horribilis magasságból lefelé az infláció, de hát ezért még mindig kimagasló a környező országokhoz képest.
Január 1-től viszont jövedéki adóemelés lesz az üzemanyagokat érintően. Ugye itt Európai Uniós elvárásoknak kell megfelelnie Magyarországnak. Az, hogy emelkedik a jövedéki adó, ugye nyilvánvalóan magasan tartja itthon az üzemanyagárát. Ez a jövő évi inflációs várakozásokat befolyásolja-e kedvezőtlen irányba?
Nyilván befolyásolja minden olyan tényező, amely az adóemelések révén magasabb árindexet eredményez, az befolyásolja. De azért ehhez hozzá kell tenni, hogy a jövő évi inflációs pálya amúgy is nagyon sok bizonytalansággal terhelt. Ugye most az előrejelzők, legalábbis mi 6% körüli 2024 évi inflációt várunk. A többség, ha jól tudom, ez alatt valamivel, van, aki talán e fölött, de azért inkább ez alatt, de mindenképpen ez a 6% ez jellemző. Amennyiben az üzemanyagok árában az adóemelés párosul egyfajta világpiaci olajár emelkedéssel, tehát ez a két tényező együttes jócskán megemeli az üzemanyagok árát, akkor az pár 10%-kal magasabb árindexet eredményezhet, tehát mondjuk nem 6, hanem 6,2-3, akár még 4%-ot is. De azt kell mondani, hogy mindenképpen nagyon magas lesz a jövő évi infláció nemzetközi összehasonlításban, ugyanúgy, ahogy a 2023 évi is az, tehát ez, hogy mondjam, nem alapjaiban rengeti meg az előrejelzést, hiszen az már eleve egy magasabb pályára mutat rá.
Palóc Évát, a Kopintár kivezérigazgatója hallották. Csak nem 30 ezer hektáron nem tudták betakarítani a búzát Magyarországon az augusztus elején tapasztalt esőzések miatt, mondta az Inforádiónak a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamást. Az idei gabonatermésről is kérdeztem.
2023-ben rendkívüli aratási időszak volt. Ugye jó pár nappal megcsúsztak az aratási munkák az esős időjárás következtében, és itt augusztus legelejéi néhol 160 mm csapadékot is meghaladó esőzések következtében egy ilyen 20-30 ezer hektár búza betakarítatlanul kint fog maradni a területen. Ilyen az elmúlt években nem volt, de úgy átnedvesedett a talaj, hogy gépekkel nem lehet rámenni, és ugye ez a párás, melegebb időjárás következtében pedig a kalászok is kicsiráztak, tehát értéktelenné váltak. Hát lehet azt mondani, hogy ez ebből sajnos zöld trágya lett. Nagyon nagy probléma azoknak a termelő kollégáknak, akik ebbe beleestek ebbe az inséges időben, és nem tudtak betakarítani. Az aratási eredményeket közepesen jónak lehet mondani. Őszi árpárból 5,5 tonna per hektáros átlaggal fejeztük be még július 20-a környékén az aratási munkákat. Őszi búza az elmúlt évek jó átlagában 5,6 tonna átlaggal lett. Én úgy gondolom, hogyha megnézzük, az előzetes termésbecslések alapján ez kevesebb, mint amit becsültünk, de ez az egész évre igaz, mint az árpa, mint a búza tekintetében. Másik nagy területen termesztett növényünk pedig az őszi káposztarepce, ugye ennek is hamarabb befejeződött már a nyári aratási munkája, jó eredménnyel 3,1 tonna per hektáros átlaggal fejeztük be itt is a munkákat.
Említette azt, hogy az országnak egy bizonyos részén, tehát azokon a területeken, ahol nagy mennyiségű csapadék esett, ott nem tudták az aratási munkákat befejezni, és gyakorlatilag ott maradt a gabona a földeken. Ez jellemzően mely ország részeken van így?
Dunántúli részek. Végül is az egész vetésterület szempontjából az 1 millió 7000 hektárhoz képest ez a 20-30 ezer hektár nem jelentős. Az ország kenyere megtermett, tehát gyakorlatilag van egy ilyen 5,5 millió tonna körüli termés az országba, és 2,5 millió tonna a belső felhasználásunk búzából, ebből 1,2 millió tonna megy malomipari felhasználásra, ugye ebből lesz az ország kenyere. Van egy komoly takarmányozási szükséglet, egy ilyen 800 ezer tonna, 300 ezer tonna ipari felhasználás, és egy ilyen 300 ezer tonnát kell felhasználnunk a következő évben vetőmagnak, tehát így jön ki ez a 2,5 millió tonna belső felhasználás, és ugye a e fölötti rész, ez pedig egy értékes exportáló alap. Ugyan most egy kicsit szerényebbek az árak, mint amit szeretnénk. Jó lenne, hogyha ezek az árak emelkednének.
Petőházi Tamást, a GOSZ elnökét hallották. Emelkedhetnek a globális élelmiszerárak, miután július 18-án megszűnt a Fekete-tengeri gabona szerződés. Emiatt ugyanis az ukrán gabonát tengeri útvonalon nem fogják tudni kijuttatni a piacokra, mondta az OTP Bank agrárfőosztályának vezetője. Zsarnóci Csabát kérdeztem.
Egy pici visszatekintéssel kezdeném, hogy a háború kiterése előtt az ukrán gabona, amelyik nagyon-nagyon jelentős szerepet játszik egyébként a világ exportjában és a világkereskedelemben, az alapvetően tengeri úton a Fekete-tengeren keresztül hagyta el az országot. Az Ukrajnán belüli logisztika is erre volt felkészülve, a belvízi utak, a vasúti összeköttetések, illetve a közutak is erre lettek optimalizálva. Amikor a háború kitört, akkor lett egy olyan hatása, hogy emelkedésnek indultak az árak egyrészt, másrészt pedig ez a gabona út, ez ellehetetlenült, és szárazföldi úton ugye nem tudott ekkora mértékű termés bejönni az európai piacra, tehát nem tudta Ukrajnát más úton elhagyni. Aztán ezeket a logisztikai problémákat szép lassan felszámolták, illetve tavaly nyáron létrejött ez a Törökország és az ENSZ által is támogatott megegyezés, ami lehetővé tett ennek a folyosónak a működtetését a Fekete-tengeren keresztül. Ennek hatására szép lassan normalizálódni kezdtek az árak. Való igaz, hogy a gabonaszerződés, illetve a logisztikai utak átrendeződése miatt az Európába betörő gabona leverte az árakat. Az, hogy ez a szerződés, ez a logisztikai út, ami a tengeren biztosította volna az idei gabona, az idei termés távozását Ukrajnából, ez ellehetetlenült újra. Egy nagyon picit már felfelé indultak az árak, egy 10-15%-kal felfelé korrigáltak egyrészt. Másrészt pedig várható az, hogy újra az európai piacokra fog ez ömleni. Én úgy gondolom, hogy az az öt ország, akiknek az Európai Unió szeptember közepéig megadta azt a lehetőséget, hogy a saját piacaikra ne engedjék be az ukrán gabonát, hanem csak tranzitként, átmenő forgalomként tűrjék ezt el, ők újra lobbizni fognak, és én úgy gondolom, hogy nagy valószínűséggel ez a megállapodás, vagy ez az engedély, ez meghosszabbításra kerül évvégéig.
De mégis az, hogy megszűnt a Fekete-tengeri gabona szerződés, és ez jelent bármelyik országra nézve problémát az ellátás szempontjából, vagy Ukrajnára nézve, hogyha nem tudja kijutatni a gabonáját, akkor mondjuk ott visszafogják majd a termelést?
Nagyon könnyen elképzelhető, igen, hogy a vetés szerkezetben egy változás következik be, egy 20-25%-kal csökkent az össz megtermelt mennyiség. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ez a gabona az alternatív útvonalakon, amik most már viszonylag olajozottan működnek, és amiken keresztül most már egy olyan 3,7-3,8 millió tonna havonta el tudja hagyni a Ukrajna területét, azokon keresztül meg fogja találni az utat a nemzetközi piacokra ez a gabona, csak valószínűleg egy olyan logisztikai felárral, amit a vásárlóknak tűrniük kell, viszont a gabona mennyisége az rendelkezésre fog állni.
Zsarnóci Csabát, az OTP Bank agrárfőosztályának vezetőjét hallották.